A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk megkezdett zsoltárunk éneklését a második és harmadik vers éneklésével. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Mózes 5. könyvének 8. részéből.
Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazt a parancsolatot, amelyet ma parancsolok neked, hogy élhessetek, és megsokasodhassatok, bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr a ti atyáitoknak. Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott téged, és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem dagadt meg immár 40 esztendeje. Gondold meg azért szívedben, hogy amint megfenyíti az ember a gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened, jó földre visz be téged, bővízi patakoknak, forrásoknak és mélyről fakadó vizeknek földjére, amely a völgyekben és a hegyeken erednek. Búza, árpa, szőlő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méz termő földre. Olyan földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködsz. Olyan földre, amelynek köveiben vas van, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha majd eszel és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartva az ő parancsolatait, végzéseit, rendelkezéseit, amelyeket én parancsolok neked e mai napon. Amikor jól lakásig eszel, és szép házakat építesz, és bennük laksz, és amikor marháid és juhaid megszaporodnak, és ezüstöd és aranyod is felhalmozódik, és mindennek bővében leszel, föl ne fuvalkodjék szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ő vezetett téged a mérges kígyóknak, a skorpióknak, és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, ahol nem volt víz. Ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, és azután jót tegyen veled. Nem mondhatod hát azt a szívedben, az én hatalmam és kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra, hogy az Úr, a te Istened, ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, ahogy az ma is van. Ha pedig teljesen megfeledkezel az Úrról, a te Istenedről, és más isteneket követsz, és azoknak szolgálsz, és azok előtt borulsz le, bizonyára, bizonságot teszek-e mai napon ellenetek, hogy végképp elvesztek. Úgy vesztek el, mint azok a nemzetek, amelyeket az Úr elveszít előletek, ha nem hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. Imádkozzunk! Köszönjük, áldott Úr Jézus Krisztusunk, hogy mennyei mannával, a te igéddel akarsz táplálni most is bennünket. Köszönjük a figyelmeztetéseket, köszönjük azt, hogy azt akarod, hogy ne csak a testi életünkre legyen gondunk, hanem tekintsünk rád a mennyei mannára, aki meg akarsz elégíteni bennünket lelki eledellel. Köszönjük, hogy a te parancsolatod örök élet. Köszönjük, hogy azért adtad ezeket a parancsolatokat, hogy ne vesszünk el. Köszönjük, hogy te meg akarsz elégíteni bennünket mindennel, aki te vagy. Kérünk, hogy adj szomjúságot a szívünkbe a te igéd iránt, és hogy féljünk téged, Uram, hogy te legyél az egyedüli az életünkben, akit imádunk, aki előtt leborulunk. Te távolítasd el a szívünkből a bálványokat, azokat a hamis isteneket, akikben reménykedünk. Kérünk, hogy te legyél az egyedüli. Köszönjük neked, hogy figyelmeztesz bennünket, és bár ostorral és kemény beszéddel kell jönnöd, hogy helyreigazíts bennünket, de köszönjük, hogy mindezt azért teszed, mert szeretsz. Köszönjük, hogy mentő szeretettel szeretsz. Köszönjük, hogy kiragadtál bennünket a szolgasság házából, Egyiptomból, a bűn, a sötétség országából. Segítsd azokat, akik még nem szabadulhattak meg, akik még nem hívták segítségül a nevedet, hogy segítségül hívhassák. Te légy a gyászolókkal, a szomorkodókkal, hogy rád nézzenek, aki a feltámadás is az élet vagy. És áld meg a te igédet most, hogy feltöltekezhessünk mennyei eledellel. Táplálj bennünket, Urunk, te légy az ige hirdetőjével és hallgatóival, és add, hogy benned gyönyörködhessünk most is, és mindörökké. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Zsoltárok könyvének 90. részéből, a 11. és 12. versből hirdetem nektek. Ki mérheti föl haragod erejét, és félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Isten igéjére készülve a 86. Zsoltár 6. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném az ő üzenetét hirdetni nektek, írva található felolvasott helyen, Mózes 5. könyvének 8. részében, a 2. ötödikig terjedő versekben, valamint a Zsoltárok könyvének 90. részében, a 12. versben, a következőképpen. Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott téged és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem dagadt meg, immár 40 esztendeje. Gondold meg azért szívedben, hogy amint megfenyíti az ember a gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Kedves testvérek, Isten szeretete nem majom szeretet. Van, aki úgy szereti a gyermekét, hogy minden kívánságát lesi, hogy mindent megad neki még erején felül is, amit a gyerek kér, és hogy amit a gyermeke tesz, az mindenestől csodálatos, az mindenestől tökéletes, a gyermeket csak dicsérni lehet. Aztán ennek a majom szeretetnek meg is van az eredménye, ahogyan Madács fogalmazta meg, nem messiás éj minden újszülött, fénylő csillag, mely feltűnt a családban, családnak, csak később fejlik szokott pimasszá. Isten szeretete nem ilyen. Hát tanuljunk most Isten szeretetéről. Három pontban szeretném elmondani azt, amit Isten rám bízott. Az első, amit így fogalmaztam, hogy megemlékezés, a második az út, és a harmadik a bölcs szív. Az első tehát a megemlékezés. Így olvastuk az igében, emlékezz meg az egész útról. Nagyon fontos, hogy nem csak visszaemlékezés, mert az lehetne akár a keserűségnek a forrása, vagy esetleg lehetne nosztalgia, a megszépítő messzeség szemüvegét föltéve. Nem csak visszaemlékezés, hanem megemlékezés. A magyarban különbséget lehet tenni a kettő között. Az eredeti héberben erre nincsen lehetőség, de olyan jó, hogy a magyar nyelv azt is tudja mondani, hogy emlékezz meg. Azaz úgy emlékezz vissza, hogy az tanulságul szolgáljon neked. Végül is itt az igében azért erről van szó. Nem csak visszaemlékezni, hogy jaj, milyen nehéz volt, vagy jaj, milyen szép volt, és aztán megyünk tovább, hanem úgy visszaemlékezni, hogy az tanulságul szolgáljon a mára, tehát megemlékezni az útról. Az a kérdés, hogy vajon mi csak emlékezni szoktunk, vagy meg szoktunk emlékezni saját életünkről. Mert valóban bennünket is olyan sokszor elfog az a kísértés, hogy amikor visszanézünk, akkor esetleg a gyermekkorunkba, akkor nosztalgia tölti el a szívünket, hogy milyen szép volt minden, bezzeg akkor a világ mennyire más volt, bezzeg akkor a fiatalok milyenek voltak. Vagy hogyha visszanézünk a nehéz időszakokra, akkor meg azon kesergünk, hogy hát miket engedett meg Isten az életünkben. De nem erről van szó, nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy megemlékezzünk az egész útról. Az pedig azt jelenti, hogy bár visszanézünk, de azért nézünk vissza, hogy tanulságot nyerjünk belőle a mára. Aztán a második, amiről szeretnék szólni, az az út. Itt a zsidók pusztai vándorlásáról van szó, már ott vannak az ígéret földjének a határán, és ahogyan ez már többször elhangzott, Mózes összefoglalja az egész megtett utat bizonyságul a népnek. Mózes 5. könyve az egész elejétől a végéig, Mózes bizonyságtétele. Hogy hogyan vezette őket Isten, hogyan adott nekik parancsolatokat, a nép hogyan tért el újra és újra Istentől, Isten hogyan foglalkozott a néppel, visszaemlékezik, de azért, mert megemlékezik az útról. Mert íme itt vagyunk az ígéret földjének a határán, és hogyha bemegyünk oda, akkor a pusztaság már a hátunk mögött lesz. És jó dolgunkban el ne bízzuk magunkat. Emlékezzünk meg arról, hogy az milyen volt. A mi életünk is út. Szoktuk mondani, hogy életút. És mi is visszatekinthetünk a megtett útra, akár életünk vége felé, akár egy-egy fontos fordulópontnál, visszatekinthetünk, de úgy tekintsünk vissza, mint akik megemlékeznek arról. Volt benne jó is, rossz is. Vagy ahogyan szokták mondani, kaptunk hideget és meleget is. De nagyon fontos, hogy mindez nem öncélúan történik. Nézzük végig ezeket a jókat és rosszakat. A jó az, hogy Isten vezetett bennünket. amelyen hordozott az Úr a te Istened, mondja Mózes Isten népének. Más fordítás szerint vezetett, de tulajdonképpen, hogyha az eredeti szót megnézzük, akkor szó szerint így van, hogy járatott. Az az út, amelyen járatott téged Isten. Tehát nem mi megyünk magunktól, hanem ott van Isten, aki vezet, aki járat, sőt, aki hordoz. Nem vagyunk magunkra hagyva, nem kell nekünk úttalan utakon bolyonganunk, bármi történjék is velünk, azt ő adja, és bármi történjék velünk, hívő emberekkel, annak értelme van. De persze nem csak jó van ebben, hanem rossz is, mert egy pusztában, a pusztában kell járnunk, és ráadásul már 40 esztendeje. A puszta nem valami kellemes hely. Nem olyan, mint a magyar puszta, amit szoktunk mondani, hogy Hortobágy a magyar puszta. Egészen más. Izrael földjén a puszta az kősivatag, mindenféle növényzet nélkül. Ahogyan az ígében is olvastuk a későbbi versekben, hogy ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, ahol szomjazás és éhezés van. És a 40 év is nagyon hosszú idő. A pusztában nincs enni-innivaló, legtöbb helyen árnyék sincs, ott csak senyvedni lehet, ott csak félni lehet a mérges kígyóktól és a skorpióktól. Ez a rossz, de a jó, hogy ezen az úton Isten járat bennünket. Aztán menjünk tovább. Rossz az, hogy legalábbis emberi értelemben rossz, hogy sanyargatott téged és éheztetett. A jó pedig az, hogy de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismerték. Van, amikor akár testi, akár lelki értelemben nagy szükséget látunk. Néha akár anyagi nélkülözés képében is. Máskor gyász, fájdalom járja át a szívünket, amikor úgy szorul össze a gyomrunk, mintha éhség gyötörne. Hát milyen sok ilyen időszak is van az életünkben. Aztán Isten valami váratlan helyről és váratlan módon ad megelégítést. Ahogyan az igében olvassuk, hogy mannával táplál. És ezt valóban akár fizikai, akár lelki értelemben át lehet élni. Hadd mondjak egyetlen egy példát a magam életéből. Amikor édesanyám 8 évvel ezelőtt meghalt, akkor itt lakott velünk, tehát nagyon szoros kapcsolatban éltünk, akkor Isten úgy vigasztalt meg, hogy csak nem pontosan egy évre rá megszületett a kislányunk. Tehát volt valami nyomorúság, de azután Isten bennünket mannával táplált, amit nem ismertünk korábban, nem ismertünk, nem gondoltunk volna erre a megoldásra, nem gondoltunk volna erre a fajta vigasztalásra, de Isten megadta. Aztán rossz az, hogy 40 esztendeig járatott téged a pusztában. Viszont ott van a jó is, ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem dagadt meg immár 40 esztendeje. Tehát 40 esztendő az bizony nagyon hosszú idő egy ember életében. 40 éven keresztül kellett járniuk a pusztában, gyakran nekünk is a nyomorúságos időszakok nagyon hosszúak az életünkben, de ott van az ígéret, ott van a biztatás, ott van a megállapítás, hogy ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem dagadt meg, immár 40 esztendeje. Tehát a 40 esztendő részben rossz, emberi szemmel nézve, részben jó, mert semmi olyan nem történt, ami végérvényesen bennünket a pusztulásba döntött volna. Van, hogy úgy járat Isten a nehézségekben, hogy szinte a lábunk sem érinti a földet, amikor könnyűvé teszi a szenvedést, a nehézséget. Kedves testvérek, láttam én már olyan rákos beteget, aki derűsen, nemhogy nem panaszkodva, hanem Istennek hálát adva, bizakodva járta nehéz útját. Nem kell belekeseredni a bajokba, a betegségekbe, a nyomorúságokba. Lehet úgy járni ezekben, hogy még a ruházatunk se szakadjon le rólunk, és a lábunk se dagadjon meg. Pedig ott járunk a pusztában. És ezek az emberek, akikről az előbb beszéltem, és lehetnénk mi is ilyenek, tudják, hogy akár erre, akár arra dől el a sorsuk, jó kezekben vannak, mert akik Istent szeretik, minden javukra van. Csak ez az egyetlen kérdés van, hogy így szeretjük-e Istent. És hogyha végignézzük a jót is, a rosszat is, akkor meg kell állapítanunk azt, hogy az emberi szemmel nézett rossznak is van célja. És ez a cél nem más, mint a próbatétel. Hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Az eredeti szövegben így van, és sok olyan fordítás van, hogy megtudja, mi van a szívedben. Persze nem Istennek kell megtudnia, hiszen ő a mi sanyargatásunk és éheztetésünk nélkül is nagyon jól tudja, hogy mi van a szívünkben. Nekünk van szükségünk erre az ismeretre. Ha minden szép és jó, nem derül ki, hogy mit hordozunk a szívünkben. De a sanyargatás és a megpróbálás előhozza szívünknek a titkait. A próbatétel olyan, mint a régi fényképeknél az előhívó folyadék. A láthatatlan kép előjön, és láthatóvá lesz. Hát ilyen a próbatétel. Amíg minden szép és jó, nem lehet látni, hogy mi van a szívünkben. De ahogy jön egy próba, rögtön kiderül. Végül beszéljünk arról, amit így fogalmaztam meg, hogy bölcs szív. Beszéljünk a bölcs szívről. Két dolgot kell megérteni ahhoz, hogy a szívünk bölcs legyen. Az egyik az, amit így olvastunk az igében. Tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Tehát sanyargatott téged és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Tehát nem csak próbatétel a pusztában való éhezés, és azután a manna megtapasztalása, hanem ennél sokkal nagyobb üzenete is van. Mindazzal táplál bennünket Isten, nem csak kenyérrel, ami az Isten szájából származik. Magyarul az Isten beszédét, az Isten igéjét úgy kell fogadni, úgy kell vele élni, mint a mindennapi kenyeret. Amikor Jézus a mennyei kenyérről beszél, János evangéliumában, akkor tulajdonképpen önmagáról, Isten testet öltött igéjéről szól. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Mit jelent ez? Úgy, ahogyan az úrvacsorában is megszoktunk emlékezni arról, hogy Jézus teste megtöretett a Golgotai kereszten, és vére kiontatott. Mert ő áldozta fel magát ártatlanul, úgy, hogy magára vette a mi bűneinket, a mi nyomorúságainkat, a mi szívünknek az állapotát, a távolságot Istentől, hogy megváltson bennünket a kereszten. És ezért mondhatja azt, hogy ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életért, ez az egyetlen táplálék, amely bennünket az örök életre táplálni tud. Enélkül mi az örök élet szempontjából halottak vagyunk, mert éhen haltunk. Éhen halunk a pusztában. Ebben a pusztában, ebben a világban. Nincs semmi, ami tápláljon bennünket. mert csak a kavicsot rágjuk, hogyha ennek a világnak a javaival élünk. Az igazi táplálék, az egyetlen táplálék az Úr Jézus Krisztusnak, a Golgotai kereszten feláldozott élete, és az, hogy feltámadt a harmadik napon. Ez az egyetlen táplálék, ami bennünket az örök életre táplálhat. Ezt kell megértenünk. Ezért mondja Mózes, hogy tudtunkra akarja adni Isten ezáltal, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Isten szájából származik. De van még egy másik dolog is, amit szintén tudnunk kell ahhoz, hogy a szívünk bölcs legyen. Gondold meg azért szívedben, hogy amint megfenyíti az ember a gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Kedves testvérek, bár a mai világ ugye nem erről szól, de a neveléshez, az igazán jó neveléshez bizony hozzátartozik a fenyítés is. Sőt, az Isten szerint való fenyítés az igazi szeretetnek a jele. Egyszer hallottam, és nagyon megfogott engem az a gondolat, amit talán már említettem is itt a testvéreknek, hogy leegyszerűsítve a dolgokat, de mégis az igazságot kimondva, két eszköz van Isten kezében ahhoz, hogy önmaga felé fordítsa, és hogy önmaga mellett megtartsa a szívünket. Az egyik a Biblia, az Isten igéje, a másik pedig a szenvedés. És ebben az ige szakaszban is éppen ezt a kettőt látjuk. Az Isten szájából származó mennyei kenyeret, a Szentírást, az igét, a Bibliát, és az, hogy megsanyargat és éheztet bennünket Isten, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a szívünkben, és hogy bölcs szívhez jussunk. Gondold meg azért szívedben, hogy amint megfenyíti az ember a gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Ezt a kettőt látjuk tehát az ige szakaszban, az igét és a szenvedést, mint Isten eszközeit. És éppen ennek az ismerete és ennek a gyakorlata szükséges a bölcs szívhez. Ha így tudunk megemlékezni az egész útról, akkor bölcs szívhez jutunk. Ezért mondja a 90. Zsoltár, és ezért választottam, mint egy összefoglaló igeként még pluszban a 12. verset. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Úgy számlálni napjainkat, úgy tekinteni vissza a múltra, úgy átélni a jelent, és úgy tekinteni reménységgel a jövő felé, mert ha Istent szeretjük, akkor minden a javunkra szolgál. Amen. Ráfelelő énekként a 394. dicséretünk első versét énekeljük. Úristen, magasztalunk téged mind a jóért, mind a látszólag rosszért, mert az is jó a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, a szép napokat, a boldog időszakokat, az egészséget. Köszönjük, amikor jól mennek a dolgok, de hadd köszönjük meg azt is, amikor jönnek a bajok, a nyomorúságok, a betegségek, az öregedés, mert annak is célja és értelme van. Megsanyargatsz bennünket, de nem öncélúan. Megsanyargatsz bennünket, de nem azért, mint hogyha ebben lelnéd a kedvedet, hanem azért, hogy a mi számunkra is kiderüljön, hogy mi van a szívünkben, és hogy megtaníts bennünket, hogyan jutunk bölcs szívhez. Kérünk gyülekezetünk minden tagjáért, kérünk azokért, akik talán először vannak itt a templomban. Kérünk azokért, akik kísértések között vannak, te mutasd meg a nyomorúságok, a bajok célját és értelmét. Szeretnénk, Urunk, bölcs szívhez jutni. Szeretnénk, hogyha az igazi bölcsesség, a te egyszülött fiad lakna a mi szívünkben, mert egyedül ő általa lehet a szívünk bölcs szív. Az ő kereszthalála és feltámadása, annak a velünk való közlése nyomán, Urunk, hadd fogadjuk őt a szívünkbe, és akkor igazán bölcs szívünk lesz. Így kérünk a gyülekezetért, így kérünk valamennyiünkért, így kérünk azokért, akik gyászolnak, így kérünk azokért, akik örülnek vagy szomorkodnak, így kérünk ezért az egész világért és benne hazánkért. Urunk, amikor visszaemlékezünk, akkor add meg, hogy ez soha ne csupán visszaemlékezés legyen, hanem megemlékezés. Ajándékozz meg bennünket a múlt tanulságával, és adj reménységet a jövőre nézve. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.